másik oldalon pedig ugye, ha nézzük az közoktatást, ami köznevelési törvényé változott, illetve a felsőoktatási törvényt, hogy pedig tulajdonképpen az is visszaad a fiatalokra, mert ugye akkor inkább menjünk dolgozni, vagy inkább tanuljunk itt. Mi itt a fő irány? Mi az, amit te most igazából nyomatékosítanál?
Én azt nyomatékosítanám, hogy Európa olyan célkitűzésekkel indult neki ennek az évtizednek, hogy a Föld legversenyképesebb kontinense lesz. Na most hát ugye ez a kacogány kategóriává vált az európai kontinens egészét tekintve. Magyarország mondott ilyet, olyat, amolyat, emilyet, mehetett havat, de hát azért azt lehet látni, hogy most azért a kompetenciák versenye zajlik. A földrészek között is. Az, hogy, hát, ha nagyon egyszerűen, akkor az, hogy mennyire vagy okos és képzett. Tehát azt fogja eldönteni, hogy te 28 évesen van-e munkát, hogy mennyire vagy okos és képzett. A szlovák fiatal orvosok azt mondták, hogy behúzzák a kéziféket, és mind elmennek Németországba, meg bárhova, hogyha ezen itten nincsen változtatás. Egyetem radikalizálódtak, mert hogy jók a képességeik, és el fognak menni, hogyha nincs egy új alkú.
Múltkor erről beszélgettem, nem is tudom, nem ebben a körben talán, hogy ez teljesen természetes folyamat, amikor az Európai Unióban nagy az átjárás, ilyen szempontból egyes munkaköröknek az ára ilyen szempontból elkezdi keresni a kapcsolatot, és abban az irányba mozognak az emberek, amilyen irányba kedvezőbb.
Igen, jó.
Tehát az orvosok hamarabb jelentkeztek, szerintem több szakmát.
Ezzel csak azt mondom, hogy ugye az a, tehát hogy nekem szülőként van két gyermekem, az elemi érdekem, hogy ők minél képzettebbek legyenek, mert akkor fognak tudni részt venni ebben a globális és európai versenyben. A képzettség pedig most manapság nem azt jelenti Európa legtöbb országában, nálunk erről vita van, sajnálom, hogy erről vita van, hogy mennyit tud lexikálisan, hanem azt, hogy hogyan tud adaptálódni, és hogyan képes használni azt, ami a fejében van. Nekem a legnagyobb kritikám például az oktatás átalakításával, hogy hát erre a legnagyobb kihívásra nem reflektál, azért ez egy probléma.
Hát igen, csak azt mondom, hogy a köznevelés vagy a közoktatás ebben az értelemben valami mást szeretne megerősíteni, azt mondja, hogy olyan értékzavaros világ van, amitől ugye az a baj, az eligazodás egyik legnagyobb problémája, hogy az értékek nem tiszták.
Igen,
és de jó lenne, ha tiszta értékek szerint működnénk, mert ez kell nekünk itten.
Na most én szerintem akkor, hogyha ezt komolyan gondolja egy köznevelési törvény, hogy ezt mindenképpen így lehet megoldani, hogy ezt ő vállalja, és ebben nem egy társadalmi vita van, hanem egy jövőkép és egy helyes útnak az állítása, akkor egész egyszer le kéne kapcsolni a Facebookot, meg a televíziót, meg a barátokat, meg a többit, mert hogy én aztól félek, hogy nevetségessé fog válni az iskola azzal, amit közvetít, hiszen a világ az meg nem. A világ az értékplurális, és hogyha egy értéket igyekszik közvetíteni a teljes iskolarendszer, és ugyanazt Taktaharkányban, Pécsett és a második kerületben, akkor én attól tartok, hogy ez olyan lesz, mint a kötelező orosz, hogy ki fogjuk egy idő után nevetni, és ezért nem szívesen kerülnék ebbe a helyzetbe magyar állampolgárként. Words that steal me, which damn near every day. Leaves for work when the sun comes up, drops a kid to school a long way. When the night is falling, he gets home and hugs his wife. He says how much he missed her, and that he loves her more than life. Yeah. Young movie star. He may not own the finest jewelry, and he may not drive the nicest car. Joe has everything he dreamed of, all the treasures that he needs. No wonder Joe's always smiling, he only aims to please you. Let me be your Joe. I just wanna love you. Watch our babies grow. Just a woman, and I am just a man. Though I may not feel every need, I hope you understand. I wanna be your Joe.
Társaság segítő magazin 473. adásában Kátai Gáborral beszélünk visszanézve az elmúlt évre, mégpedig azokról a dolgokról, ami az ifjúságot jellemezte 2011-ben. Megpróbáltuk összerakni legalábbis az ő nézőpontjából, hisz három célcsoportról beszélt, amiben közvetlen alapélménye is van, abból a nézőpontból, hogy mi minden történt az elmúlt időben, és beszéltünk itt Európai Uniós eseményekről és magyarországi mozgásokról, és arról is, hogy tulajdonképpen ebben a nagy nemzeti átrendeződésben, ami most sarkalatos törvénytől alaptörvényváltozásig szól, hol van az ifjúság. Keressük az igazgatásban, igen, keressük a kezdeményezésben, mm-hmm, ugye erről beszéltünk.
Arról beszéltünk, hogy hogyan lehet úgy újraírni Magyarország kereteit, ugye erre vállalkozott az a hatalom, aki most hatalmon van, hogy igazából akire ez szab, tehát ez magára szabja, mert a következő generációval ez nagyon kevéssé van párbeszédben, nem találod meg az ifjúság szót, vagy a fiatalok szót ezekben a törvényekben, és ezekben a sarkalatos törvényekben sem, meg a nem sarkalatos törvényekben, vagy olyan módon találod meg, ahol elszenvedői egy intézkedésnek, vagy valamilyen kötelességet mutat meg, ami nagyon más, mint amilyen irányba Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia halad. Most szándékosan nem nyugat-európai országokat mondok. Amit én ugye furcsálok, mert hogy azért azt tanultam ilyen a történelmből, hogy az minden ilyen, ami kimerevített helyzeteket igyekszik megmutatni, hát az a kimerevített kép az általában el szokott törni, és én nem szeretem a töréseket, vagy a töréssel járó dolgokat, csak jobban szeretem, hogyha hajlik.
Azt mondod, hogy nem változásról szól, hisz végül is minden egyes kezdeményezésnek a vezető mondata az, hogy igenis változni kell a mai világnak, mert ugye változtatni próbálunk, és ebben a változásban a jövő a cél.
András, nincs ebbe elmondás szerintem, mert változik is, változtatni is fog mindenki a mikroéletében és az ország egészét a nagy struktúrákban is, csak más az, hogy mit írunk bele a törvényekbe, és mit gondolunk, a másik, hogy mi történik a valóságban. Hogyha ez túl távolra megy ez a két dolog, akkor meglepetések lesznek. Én nagyon szeretem bántani az ifjúság szociológusokat azzal, hogy mindig azt állították, hogy alacsony az ifjúságnak a közéleti aktivitása, meg mindig ütöttük a fejüket ezért, hogy ez, akik ugye láttak már terepen élő fiatalt, hogy hát itt valami gond van, mert akivel mi találkozunk, az borzasztóan érdeklődik azzal kapcsolatban, hogy mi van itten az ő környezetében, és tudja, hogy mit enged, vagy mit nem enged meg a polgármesteri hivatal, vagy éppen őre milyen szabályok vonatkoznak, vagy mit hozott a... És be is igazolódott, azért 2010-ben nagyon sokan szavaztak két olyan pártra, ami jellemzően fiatalokat szólított meg, és ugye az a két új párt is be tudott jutni a parlamentbe, tehát mondjuk azért így egy bocs nyit elvárnék azoktól, akik hirdették sok-sok éven át ott előtte, hogy hát itt semmi esélye, most beállt a pártrendszer, és a fiatalok nem vesznek részt. És most ugyanezt látom azokban a tömegmozgalmakban, YouTube videókon, nem tudom én, hogy valamit, olyasmit fejeznek ki, amit nincs hol elmondaniuk. És nagyon sok ilyen ifjúsági, igen, közéleti...
Amikor ilyen ifjúságról beszélünk, azért gyakran olvasni, és most éppen legutóbb erre egy ilyen szakmai tanulmánykötet is arról szól, hogy ez a nemzedék nem igazán érzékelhető a felnőttek számára, arctalannak is nevezi a tanulmánykötet a szereplőket, és persze kérdőjellel fogalmaz, mert ő sem...
Megfelkiáltó jellel.
Kérdőjellel, hogy mennyire igaz ez, de pont arról szól, hogy nem igazán érzékelhetők egymás számára a generációk.
Szabad megfordítani? Tehát, hogy a fiatalok számára mennyire érzékelhetők ezek a szerencsétlen nyomik, akik ottan fönt vannak. Tehát, hogy ezt lehet nézni abból a nézőpontból is, hogy persze fölülről nagyon nehéz érzékelni, és azért használom ezt a szót, hogy fölülről a hatalomban lévő, hogy ezt a könyvet írják, meg lehet onnan nézni, hogy hát alulról nem bírjuk elviselni már a szagotokat se. Szerintem ezért volt siker ennek a két közéleti struktúrában fontos szereplőnek, pártnak, ahogy bejutott a parlamentbe, azt mondta, hogy nem bírunk elviselni benneteket. Nem kérdeztetek meg bennünket, nem tudtunk részt venni a döntéseitekben, hagyjatok bennünket, nem is tárgyalunk veletek. Mm-hmm. És ugye ebbe, és két olyan típusú kommunikáció, ami azért arra épült, hogy nem tárgyalunk veletek, öregek, mert hogy ti se tárgyaltatok velünk. És ezt most én megismétlődni látom még egyszer, figyelve a közösségi szájtotnak, megmondom azoknak a rendezvényeknek a világát, amit ebben az évben láttam, hogy sok-sok-sok olyan 20 és 40 közötti, közelebb a 20-hoz közösség van, akik azt mondják, hogy velük nem foglalkoznak, újra kell írni Magyarország 2.0, 4.0, nem tudom én, bármilyen számmal, mert hogy velünk nem törődtek, és mi igenis viszont hallatni szeretnénk a hangunkat. Tehát egyetértek veled, hogy nem láthatók egymás számára a szereplők, csak hogy ezt több perspektívából lehet nézni, és egyébként valószínűleg az ifjúsági munka, meg az ifjúságpolitika feladata, hogy ezeket láthatóvá tegye.
A múltkori beszélgetés, ami pont erről szólt, az arról szólt, hogy tulajdonképpen van egy artikulációs felület, fogalmazunk ilyen választékosan, a maga a világháló világa, ahol tulajdonképpen önálló önkifejezési folyamatok indultak, főleg az fiatalok által, amit nem olvasnak a felnőttek, és ebben azért megjelenik mindenféle önkifejezési lehetőség, még az is, hogy szeretem a kakaós csigát is, tól kezdve a különböző véleményig, és tulajdonképpen szabadon mozog, tehát itt nincs gond, hogy ki lehet fejezni a fiataloknak a maguk gondolatait.
Igen. Na most ugye itt például ez egy nagyon fontos dolog, szerintem ezek a közösségi hálózatok, hogy amikor a telefon megjelent,
virágos,
akkor lettek telefonos gyermek és ifjúságsegítő szolgálatok. Uh-huh. Amikor a két igazi közösségi szájt, ugye nekünk magyaroknak először az IVIV, aztán a Facebook megjelent, akkor vajon lettek-e közösségi szájton ifjúsági munkát valamilyen módon végzők, mert ugye nem látok ilyet, most pont azzal szembesülök, hogy most egy hajdúszoboszlói képzésről érkezve már vissza, ahol azt hallom, hogy két olyan telefonos szolgáltatás is megszűnt, ami eddig volt, és nagyon magas kihasználtságú volt, mert hogy nincs erre forrás, hogy ezek működjenek.
Jó. Én azt gondolom, hogy tényszere pedig van, tehát azt mondom, hogy például most nem nevezem meg, de például Budapesten is van egy lelki segélytelefon, aki kifejezetten ebbe az irányba fejlesztette saját magát, és érdemi kapcsolatai vannak a gyerekekkel, de azt mondod, hogy csökken a forrás, az tény.
Hát nem programszerűen, tehát azért ugye itt nem arról van szó, hogy mint ahogy a telefonosoknak van országos egyesülete, ugye, és ott zajlik egy országos munka, és Európában is van egy egyesületük, és ott is zajlik egy know-how csere, így ebben az értelemben nem lett, tehát nem nincs az, hogy a mobilitás, vagy az Országos Egészségfejlesztési Intézet, vagy az NCSI, vagy a Foglalkoztatási Hivatal kifejezetten erre operál, olyan kezdeményezések vannak, mint a regeneráció. Mm. Jó, ott is egy generációváltás, már a szó is ezt fejezi ki, hogy a kormányzatban szükség van egy új generációnak a beemelésére, hogy a közigazgatás felfrissüljön, de ott is igazából nem közigazgatási viták nem folynak ezeken a a felületeken, nem is feltétlenül ezt várom el, de hogy azért a krízisügyben itten volna mit mozogni szerintem.
Mit tennél? Tényleg jut elő eszembe. Mert ugye most kezedbe adom a varázslatot, közeledünk karácsony felé, ugye? Igen. Ilyenkor mindenki varázsol.
Mindenkit elküldenék Németországba, akinek ezzel foglalkozhatnék, van, ott végighajtanám azon a tanulmányúton, aminek egy részén 2004-ben én is végigmentem, és utána pedig azt mondanám, hogy akkor a magyar köztársaság fordítson arra erőforrást, vagy a cégek, vagy a norvég alap, vagy bárki más, hogy egy olyan képzési programot indítsunk, amiben ezt megbeszéljük, és legalább képződik 50-60 olyan ember ebbe az országba, aki tudja, hogy mire kell figyelni egy ilyen helyzetben, és ezen tud működni. Egyébként valószínűleg minden ezt csinálnám, hogy fognám a társaságot, és elküldeném egy olyan országba, ahol ez jól működik, mert ez, ebben én azt látom, hogy szintén lemaradtunk, tehát nagyon kevesebb megyünk most.
Lett egy telefonhívónk, fölveszik a fülhallgatót, és mindjárt meghallgatjuk akkor a kedves vendéget, és röviden hallgattam is, igen, halló?
Sziasztok, Laci vagyok, csak így az jutott eszembe, mert ti is érintettétek a témát, hogy gyakorlatilag a magyar politika szereplői igazából nem értik azokat a felületeket, azokat a közösségi megjelenési formákat, ahol jelenleg a fiatalok mozognak. Úgyhogy picit úgy tűnik, hogy valahogy, mintha a középkorból nézne, vagy próbálna előre nézni a mai magyar politikai osztály, és hogy igazából nem tudom, hogy az a nemzedék elveszette, akit a politikusok nem találnak, vagy inkább sokkal inkább ezek a politikusok kezdenek belezuhanni az ürességbe. Szerintem. Tehát gyakorlatilag nincs körülöttük a közvetlen pártagokon kívül valódi tömegbázis.
Nézd, azt tudom, hogy tulajdonképpen mostanában már felnőttek is tanulnak internetül, tehát magyarul azt gondolom, hogy egymással mégiscsak szót kéne érteni, mert a döntéshozók döntést hoznak, és néha akkor is hoznak döntést, ha keveset tudnak például rólad, vagy azokról a fiatalokról, akik tulajdonképpen ezeneken a szájtokon próbálják kifejezni a gondolataitakat. Tehát gyakorlatilag valami kapcsolatra feltétlen szükség van, gondolom, egyetértesz ezzel, nem?
Hm? Abszolút egyetértek. Igazából Kátai Gábor úrtól kérdezném, vagy elnézést az úrért, tehát Kátai Gábortól kérdezném, hogy mit gondol, hát ő az ő hajával szerintem, már elnézést, csak így láttam róla képet, tehát hogy mit gondol arról, hogy az ilyen pártok, mint a Kalózpárt, ezek miért nem nyertek igazából teret Magyarországon, mert nálunk is volt próbálkozás Kalózpárt ügyben, de nem sikerült se a svéd, se a német sikerességet elérni, de én inkább csak úgy hallgatnék, ki is szállnék a vonalból. Köszönöm.
Oké, köszönjük, válaszol, és köszönöm a telefonálást.
Nagyon érdekes kérdés, ugye a Kalózpárt az egy ellenkultúra. Uh-huh. Én pont kint tudtam lenni Berlinben, amikor az önkormányzati választások voltak, és ugye egy nagyon, nagyon stabil értékrendszerű társadalomról uh-huh. beszélünk, aminek a kihívás, aminek a, hogy is mondjam, egy ilyen kihívója jelent uh-huh. meg, és azok voltak ezen a plakáton, hogy én olyan vagyok, ami ennek látszom. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy a tankcsapda énekelte ezt nálunk, ugye, hogy én az vagyok, akinek engem látsz. Tehát, hogy volt egy ilyen életérzés. Egy nagyon stabil és nyílt társadalomban mégis egy ilyen provokáló csoport jelent meg. Én azt hiszem, hogy itthon például nincsen elég open source eszköz ahhoz, hogy nem, kevesen használnak Linuxot, nem tudom én. Tehát ezek a picik olyan magasak a küszöbök, hogy mindenki a nagy dolgokat, uh-huh. nagy dolgokat használja. Egyébként én azt hiszem, hogy ez a generációváltás el fog jönni a családi vállalatoknál, most zajlik, eljön a közigazgatásban, és eljön abban az értelemben, hogy a politika az egy rugalmas műfaj, megbukik, aki nem lesz, uh-huh. nem alkalmazkodik. Tehát abban az értelemben a politika is alkalmazkodni fog ehhez, és lesznek ilyen típusú reflexiók. Hogy Kalózpárt lesz-e, ezt nem tudom, de hogy ilyen típusú reflexiók, az vagyok, akinek én látszom, és ezt nyíltan teszi az asztalra, ilyenből biztos, hogy nagyon sok lesz ebből, én sok jó kezdeményezést látok.
Érdekes volt az előbb még a telefon előtti gondolatodban egy-két olyan fajta mozzanat, amit én szeretnék felerősíteni, mégpedig azt, hogy minden tizenévesnek tulajdonképpen van ám saját véleménye, amit feltehetően elmond legfeljebb a közvetlen közelébe. Uh-huh. De emlegettél egy olyan célcsoportot még, ami viszonylag nehezen bemérhető, mert inkább negatív hívek uh-huh. szírek főszereplő, ugyanakkor az élethelyzete sokkal rosszabb, mint a többi célcsoportnak. Önnálok mit látsz igazából?
Én a dühöt és frusztrációt. Tehát az a biztonság, amit itt a betelefonáló kérdezett, hogy miért nincsen Kalózpárt, ugye az a maszlói szükségletpiramisnak a tetején, tehát az önmagvalósításnál található embereknél merül fel, hogy megkérdőjelezem az addig stabil értékeket, de egyébként önmagammal rendben vagyok, és vannak ehhez erőforrásaim. És hát ugye a legkitettebb, vagy a szegénységnek, vagy a változásnak legkitettebb csoport az a gyerekek és a nők, tehát életem a gyerekek, fiatalok és a nők, és itten csattan is rendesen az ostor, amit dühöt és elkeseredést vált. Tehát én ezzel találkozom.
Sőt, azt lehet mondani, ez nem feltétlen Budapestet jelenti.
Igen. Ez leginkább nem Budapestet jelenti, vagy Budapestnek azokat a körzeteit, kerületeit, a bizonyos kerületeket jelenthet, de jellemzően itt arról van szó szerintem, hogy vannak egyes térségek, ahol teljes kilátástalanság és ellátástalanság is van. Uh-huh. Tehát olyan értelemben, hogy onnan kivonult az állam, a vállalkozók nem vonultak be, uh-huh. és a civil szektornak a költségvetési lefelezése, a teljes újraírása az NCA-nak lényegében a működésképtelenítétele, amit sokan mondják, hogy megérdemli, mert nem kellett volna ennyit bingizni, uh-huh. de hát a lényege, vagy az én szempontomból a lényege az, hogy mennyi pénz jön ki projektekre, uh-huh. és akkor ebben az értelemben az van, hogy számos olyan települést tudok mondani, ahol a legjobb szándékkal se lehet eredményt elérni, de ebben is azért van előrelépés, tehát hogy nem tudom, ismered a H2O nevű programot, ami egy ilyen oktatási program, a Stanfordon.
Ha ismerném, is megkérném, hogy mondd el, légy szíves.
A Stanfordon kísérletezték ki, azt uh-huh. csinálja, hogy a hátrányos helyzetű iskolából előnyös helyzetűt csinál, garantáltan 3 év alatt a garantált, az ugye nem azt jelenti, hogy 100%-osan, de hogyha betartják a módszert, nagyon sok közösségi jelen van benne. Uh-huh. Malom, sak, nem tudom, tehát átalakul az iskola egésze, és nem a arra bizonyos büntető, vagy állandóan számon kérő, vagy lehetetlen, ugye nem csináltad meg a leckét, akkor csinálj háromszor annyit, ami hát ugye nem...
Igen, egy visszamaradt porosz szisztémából a legrosszabb oldalát.
Na most ez mindig egy ilyen, ez a H2 az arra épp, hogy a közösség egymással olyan interakcióban van, gyerekekkel, felnőttek gyerekekkel, ami egyszerre a hátrányos helyzetet előnyös helyzetűvé varázsolja. Uh-huh. És ezt a lényegében csak vállalkozások támogatják. Most itt nem kívánok reklámot csinálni neki, de négy-öt olyan vállalkozás, amelyik örökbe fogad lényegében iskolákat, és akkor ezt a dolgot működtető, ami rendkívül tiszteletre méltó, mert tudja a vállalkozó, hogy az csak kizárólag az oktatáson keresztül működik az, hogy neki egyébként a végén profitja, a élhető országa, és egyébként egy olyan társadalma, ahol vannak viták és vannak álláspontok, olyan legyen. Tehát én egyébként arra azt látom, hogy nagyon egyszerűen, hogy az európai centrum országaiban nyitott nagyon az ifjúság, ugye az ifjúságpolitika, és egyre nyitottá és centrálisabbá válik. A félperiférián és a periférián pedig vagy elnyomott, vagy pedig mellőzött helyzetűek lesznek ezek. Ennek ellenére, hogy most elég sötétre kész.
Igen, pont segítesz is nekem a kérdésemhez.
Sikerült, igen.
A prognózis, légy szíves, ugye, hogyha már kicsit beszéltük a múltról, látsz-e valami prognózis, 2012-be lépünk át néhány nap múlva, és látom a naptáradat is nézett, hogy igen, hány nap múlva. Van-e valami személyes prognózisod, hisz végül is majd lesz rá mód, hogy ezt meg is nézzük, hogy így lesz.
Igen, hát ugye én azt látom, hogy megszűnik a 13. kerületi ifjúsági iroda, ami a fővárosban a legrégebb óta működik, a debreceni ifjúsági házban elindult egy folyamat, mostanra az lett, hogy minden sokkal drágább bérletként újak jönnek a helyükre, stb. Tehát én szerintem a következő év az nagyon kemény lesz. Uh-huh. Az nagyon kemény lesz. Én személy szerint azt tartom a felelősségemnek, még egy-két kollégával, hogy elindítsunk egy országos ifjúsági hírlevelet, ami azokhoz igyekszik elérni, akik az elmúlt 10 évben valamilyen módon az ifjúsági szakmában érintettek voltak, és ne engedje szétszéledni ezt a társaságot. Én azt látom, hogy a következő évben, ami elérhető erőforrás, pénzügyi erőforrás, most már itt csak a pénzről érdemes beszélni szerintem, az az európai és a norvég alap, ez 10-20 milliós nagyságrend alatt nem lehet megnyerni, azaz kizárólag azt tud versenyben maradni, aki ekkora pénzt képes elkölteni és képes felszívni.
És képes ehhez mellette saját biztosítékot, magyarul saját részt garantálni.
Ugye emiatt mondom még egyszer, elég sokat látok ezekből a családi vállalatokból, hogy mennyire elkötelezettek, ott várok nagyon jó projekteket. Nagyon sokat látok ezekből a belvárosi kulturális robbanásból, vagy kulturális klaszterből, ami lényegében itt létrejött, ott is várok nagyon-nagyon jó projekteket, pénzzel is, pénz nélkül is. Ahol viszont az van, hogy kicsi a település ahhoz, hogy annyi legyen a legnagyobb civilnek is, vagy iskolának, bárkinek, aki ifjúsági értelemben képes gondolkodni, a felszívó képessége, hogy egy ilyen projektet ellásson, ott egész egyszerűen teljes forrás megszűnés lesz, amire valamilyen módon muszáj reflektálni a helyi és a központi kormányzatoknak, mert olyan nem lehet, hogy településeken a fiataloknak teljessége, vagy a nagyobb része munka és tevékenység nélkül van, mert akkor, hát ezt ismerjük mindannyian, tehát akkor nem lesz se demokrácia, se kapitalizmus, mert fölvesznek egy fegyvert, vagy egy bármit, és fölfél gyújtani az első házat, ami a közelükben van. Úgyhogy hát itt nagyon sok múlik szerintem a nagypolitikán, ha a feszültséget érezi, akkor ezt a feszültséget fogják a fiatalok is érzékelni. Én nem tudom, hogy bal vagy jobb oldali a Szlovéniában nyertes pozitív Szlovénia párt, de nekem nagyon fontos, hogy ez van a nevében, hogy pozitív Szlovénia, úgyhogy az én prognózisom az, hogy az alsó 3-4-5-10-ben, most már lehet talán így fogalmazni, ott nagyon cudarvilág jön 2012-ben, és nagyon komoly ellátástalanság, és a felső 1-2 decilisben pedig szerintem nagyon komoly rádöbbenés, hogy itt valamit viharsebesen csinálni kell, úgy az állami, mint a vállalati, mint a civil oldalon. Jegyzem meg, szerintem most a vállalati oldal van a legjobb állapotban, volt az Aldinak egy kampánya, volt a takarékszövetkezeteknek egy kampánya volt, amiben pénzt osztottak számos más szervezetnek. Én most nagyon szurkolok, hogy összekapja magát a főosztályvezető, az államtitkár, az intézményrendszer, mindenki, mert a 2012-es elmende, hogy mi a 2013-asból használható év legyen.
Hát nem egy fényes csillogó prognózist mondtál, de szerintem biztos, hogy meggondolom, amit mondtál. Hát kérdezem, neked van egy személyes még egy-két mondat. Mi lesz veled 2012-ben?
Én 2012-ben a három forrás tulajdonos, az állam, a civil és a magánszemélyek közül, a magánszemélyekkel fogok foglalkozni, a Magyar Adománygyűjtők Szövetségének újonnan induló civil szervezetbe fogok aktívkodni, hogy minél több állandó adományozó legyen, mint mondjuk Csehországban, ahol a felnőttek 10%-a állandó havi adományozó, mert hogy ez egy nagyon nagy búsz lenne a civil ifjúsági szektornak, és nagyon azon fog dolgozni, hogy sikeres legyen a nagy családi vállalatoknak a generációs átmenete, és azon fog dolgozni, hogy a belvárosi kultúra és klaszter pedig minél több kreatív és európai értelemben versenyképes és időben lévő tehetséget termeljen ki.
Hát legyen így, és legyen szerencséd, és köszönöm szépen a beszélgetést, meglehetősen érdekes volt, bár sok mindenről nem beszéltünk, de kevés volt rá az idő, de talán egy következő alkalommal szerintem folytatjuk, én minden esetben tiszteletem meghívlak X időben.
Nagyon kedves, és nagyon köszönöm, mert ez, hogy minden rendes ember tart egy évértékelőt, úgy látszik most már, amit fölzárkóztunk ezzel.
Így van, még egyszer köszönöm, és nagyon élvezetes volt, és azt gondolom, hogy hallgassák továbbra is a Civil Rádiót, a Civil Rádióban az utána következő műsorokat is, de addig még szeretném megköszönni mindenképpen Szigeti Marcinak a technikai közreműködését. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. A következő műsorban a Zsák utcában dr. Petke Zsolt lesz, ő pszichiáter és szakorvos, és addiktológus, és egyszerre vele fog beszélgetni Laskai Linda, a műsor szerkesztője és vezetője. Tehát hallgassák a Civil Rádiót, viszont hallásra. Szervusztok! Thank you.